Folytatódik az aréna az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász, aki pénteken kora délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, hallgatóink tehát ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Beszéljünk a legnagyobb sorozatokról, a legrangosabb ligákról, rendszerekről. Ugye a bajnokok ligáját általában azért teszik, de azért, hogyha minden pénzt megnézünk, akkor lehet, hogy nem a bajnokok ligája a legértékesebb. Hogyan néz ki jelenleg az európai futballsorozatok, nemzeti és nemzetközi futballsorozatok rangsora?
Hát, ha a pénzügyi rendszert nézzük, akkor valószínűleg az a Premier League a legnagyobb. Bajnokok ligája, spanyol liga, német liga elő van. Nekem nagy kérdés, hogy a nemzeti válogatott a most szerveződő ligája, nem most, hanem egy pár éven belül hova tud érni, mert azt látom, hogy és erről is beszéltünk sokszor a Inforádióban, nagyon izgalmas téma, hogy a klubrán versenyrendszerek különféle ligái mellett most már tudatosan erővel szerveződik meg a válogatottak ligája, tehát kifejezetten sportligája, ami azért nagyon érdekes, mert a liga az mindig klasszikusan profitorientált rész, és ha megnézi a ligákat profit célok értelemben mennek, biztos lesz szóra szó a spanyoloknak az amerikai kalandjaikról. De mondom, tehát ez a nemzetek ligája és a válogatottak versenyrendszere is szerintem nagyon érdekes jövőt jósolnak. De a nagy ligák valóban a bajnokok ligája és az európai topligák.
Ugye a tévés közvetítési jogdíjakért akkor összeget már nem lehet majd kapni a legfrissebb 3 éves ciklusra, vagy nem kapnak a szervezők, a jogtulajdonosok a nagy tévétársaságoktól, mint a mostanira, de még így is rengeteg pénz van a televíziós közvetítésben, és ugye részben ennek a különféle online elérések, streamingeknek a mellékhatása lehet az oka. De a Premier League ebből a szempontból is hosszú ideje kiemelkedik a nemzeti ligák közül.
Igen, és azért ők csúcsot döntöttek az új média szerződésekkel, viszont két olyan tendencia, nem tudom, hogy tendenciaként jelet látunk, akik ezt követjük a nemzetközi sportgazdasági életben, ami figyelmeztet. Az egyik az, hogy mintha tehát megállt volna a nézettség növekedése, a helyszíni nézettség növekedése, sőt azt látjuk, hogy bizonyos csökkenéssel kell számolni. Ezzel számolnak egyébként a professzionális ligák is, és kiegészítő bevételeket keresnek. Másrészt az a szórakozási forma, amit a sport jelentett az elmúlt évtizedekben, mondjuk a 90-es évek elejétől kezdve mindidáig, mintha komoly kihívókat kapott volna, a szórakozás iránt elkötelezettek, vagy akik szórakozni akarnak, már nem feltétlenül csak a hagyományos sportok nézésében töltik a szabad idejüket, és költik a pénzüket. Ezek szerintem figyelmeztető jelek, hogy tendencia lesz-e belőle, ezt majd az elkövetkezendő évek döntik el.
Egyébként az olasz és a spanyol liga értékét mennyiben befolyásolta Cristiano Ronaldo klubváltása a Real Madridból a Juventusba?
Hát az első jelek egyértelműen azt mutatják, hogy érdekes lett az olasz futball, és lehet látni, hogy ők nagyon sokat investáltak. Csak az olasz futballban van egy ős káosz, nem mintha a spanyolokban lenne, csak hogy azért a spanyoloknak rendkívül sikeres évtized van mögöttük. Nemzetközi klubszinten, válogatott szinten egyaránt. Az olaszok küszködnek, lehet, hogy egy jó kis totóbotrány hiányzik nekünk, mert akkor olyankor rendszerint világbajnokságot szoktak nyerni, hogyha van valami kis gáz náluk, csak vicceltem. De hát ugye van a kínai kalandok, a Milánnak a kínai kalandja, az se nagyon jött be.
Miért nem egyébként? Ugye ott rengeteg játékost igazoltak, és majdnem mindenkivel megbuktak.
Az egy dolog, hogy ugye a hozzáértés nem lehet vásárolni. Tehát a jó befektető az ugye azt mondja, hogy pénz, és megveszi a legjobbakat. Ugye klasszikus példa, hogy amikor Abramovics az első ilyen nem feltétlenül üzleti befektető megjelent az angol ligában, az első igazolása az a Peter Kenyon volt, aki a Manchester United vezérigazgatójaként tette nagyjá a United-ot Sir Alex Ferguson-nal együtt. Ezt én elképes dolognak tartom. Tehát veszel egy kapust, egy embert, aki ért hozzá pénzügyileg, szakmailag a dologba, nem te próbálod összerakni. A kudarcban szerintem egyébként egyértelműen azt látom, hogy megváltozott a kínai sportpolitika, és az, most megint viccelő, de azt mondják, félreértettétek a dolgot. Tehát amikor azt mondtuk, hogy sportban beruházni kell, nem azt gondoltuk, hogy külföldön kell beruházni, mondja a kommunista párta a belföldi oligarcháknak, hanem a kínai futballt kell felépíteni. Azt találjuk ki, hogy hogyan. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban visszafogták a kínai befektetéseket.
Mennyire lehet erős mondjuk évtizedes távlatban a kínai liga a mostani tendenciák és irányvonalak alapján? Vonzhat-e olyan neveket, mint az elmúlt években?
Az a kérdés, hogy ők mit hogy akarják ők megoldani ezt a dolgot? Mert igen, vonzhat. Furcsa hangzik, bár most ugye a Dzsudzsák Balázs kapcsán újra egyértelművel a közvélemény számára, és egy játékos mozgását nagyban befolyásolja az, hogy mekkora pénz mozog a rendszer, és akkor lehet mondani, a Bayern Münchennél több embert nem tudtak elcsábítani, bármekkora pénzt ígértek, mert jó német hazafiként, elkötelezett bajorként maradtak a csapatnál, de ezek most már egyre inkább a kivételek a labdarúgás, és általában nemzetközi piacon. Tehát ha az a kérdés, hogy meg lehet vásárolni valakit a piacon, előbb-utóbb meg is lehet vásárolni, és elszakadnak ezek a gátok. Egész pontosan normálisan működik a piac, hiszen érthető, ha sok pénzt kapsz, akkor oda mégy kevésbé. A hosszú távú befektetést tekintve, ha elég pénzt kapsz, akkor képes vagy váltani is. Pláne, ha egyébként sokan váltanak, akkor még érdekes is lehetett a kínai liga. Kínai liga érdekes lehetett volna, mondom most, mert egyébként ott erős restrikció van, és azt mondják, hogy ne ez legyen az út, ne ebbe az irányba mozduljon el. Így ez elősen elgondolkoztató, hogy képesek lesznek-e saját erőforrásokból felépíteni.
Az Európa Liga népszerűsége, presztízse, értéke hol tart jelenleg?
Nekünk nagyon fontos, tehát Magyarországon most a presztízse az egekben van, mert a bajnok csapatunk ott szerepel. Egyébként az európai közvélemény számára ez a második számú liga, tehát az NB2.
De ez talán természetes is, hiszen a Bajnokok Ligájának nem akar az UEFA egy konkurenciát csinálni, hanem egy külön sorozatot akart jobban menedzselni, mint az UEFA kupa elnevezésű sorozatát.
És ez jobban is ment, több pénz is van benne, és hogy is mondjam, az egy fontos dolog, hogy nem csak Real Madrid van az európai futballban, nem csak Bayern München van az európai futballban, hanem van Feyenoord is, van Molvidi, vannak cseh csapatok, horvát csapatok, tehát kell az európai futballkultúrának azért kell az is, hogy legyenek játék lehetőségek, nemzetközi játék lehetőségeik a kisebb csapatok számára. Ez mindaddig igaz, amíg az európai futball át nem megy egy olyan amerikai típusú bajnoki rendszerbe, ahol van egy major league, európai vagy pán-európai bajnokság, és annak különféle farm bajnokságai, mondom, ez az amerikai minta.
Visszatérve az európaira, hogyha számokat nézünk, értékeket, mondjuk sportértéket, közvetítési jogokat, egyéb számszerűsíthető adatokat, akkor az Európa Liga hány százaléka lehet mondjuk értékben a Bajnokok Ligájának?
Körülbelül 40% lehet. Ez ugye ezek a számok, amiket mondunk, ezt lehet látni a pontokban, és mondjuk még egy megszerzett pont az Európa Bajnokok Ligájában, az mondjuk egy olyan 500 ezer eurót ér, ez mondjuk csak 190 ezer az Európa Ligában. Tehát ennél sokkal, nem sokkal, de legalább ilyen releváns az a kérdés, hogy mit jelent az a presztízs, az a márkaérték, amit a Bajnokok Ligája jelent, és az Európa Liga jelent. Hadd mondjak megint egy példát, tehát az elhangzott a magyar szakemberek részéről is, vagy a Videóton környékéről is, hogy azzal, amikor meglett az Európa Ligás hely biztosan, egy egészen más helyzetbe került az átigazolási piacon a Vidi, mert meg tudott szólítani olyan játékosokat, akiknek azt tudtam mondani, hogy nemzetközi kupa szereplésen vagy. Ha azt mondod, hogy Bajnokok Ligája szereplésben vagy, akkor egy megint egy kategóriával, vagy egy két kategóriával feljebb lévő játékosokat tudsz megszólítani, és ez nem csak pénz kérdése, még egyszer mondom, mert itt ez egy dolog, hogy rövid távon mennyi fizetés kapsz, ez egy dolog, de az, hogy a hosszú távú építkezéshez hogyan járul hozzá, ez sok játékos vagy játékos mögött álló ügynök számára ez egy releváns kérdés. Ebből a szempontból a Bajnokok Ligája meghatározó.
Milyen jelenleg a magyar klubcsapatok anyagi háttere, finanszírozási lehetősége?
Ha megint egy picit hosszabban válaszolnék, hogy mert olyanokat mondok, ami nem felett elsőre talán meghökkentő, de megpróbálok indokolni. Tehát jelenleg a magyar sportfinanszírozás rendszere, és akkor ezt példákat a futballból fogom hozni, sok ponton hasonlít az 50-es évek magyar sportpolitikájához. Legfontosabb az, hogy a teljesítmény sport mögött alapvetően egy központi akarat, kormányzati akarat és finanszírozás áll. Ez részben a központi költségvetést közvetlen támogatásai jelenik meg a sportban, közvetett támogatásai az önkormányzaton vagy a TAO rendszeren keresztül, illetve vannak olyan típusú, hogy is mondjam, ösztönzők a vállalati szféra felé is, amelyben a vállalatok fordulnak pénzzel a futball, a sport felé. Ennek egy része politikailag is motivált, hiszen nagyon sok politikus, aktív politikus van jelenleg a magyar sport környékén, részben egyesületi elnökként, szövetségi elnökként a sportban, de azért is van ez, mert van kifejezetten politikai, ideológiai célja is a sportfejlesztésnek, nevezetesen az, hogy a nemzeti érzést, a presztízs érzést, a magyar gloárt erősítse a rendszerben. Tehát ez egy fontos tudni, amikor a magyar sportról beszélünk. Ugyanakkor ellentétben, ha már az 50-es éveket említettem, ezt nem hatalmi eszközökkel oldja meg a sport, tehát nem úgy van, hogy rámutatunk, vagy besorozunk, vagy bemegy a Honvédba focizni, hanem úgy, hogy bizonyos csapatokat helyzetbe hoz, bizonyos műhelyeket helyzetbe hoz a kormányzati sportpolitika, akik már onnantól kezdve értelemszerűen piaci alapon tudnak versenyezni, a versenyt idézőjelben mondva, hiszen nagyobb, biztosabb anyagi háttérrel jobb feltételeket tudnak kínálni az erőforrás piacon a játékosoknak például. Ez egy érdekes fejlemény a magyar sportban, tehát egyértelműen a korábbi évtizedek törekvéseitől eltérően egy irányított, közvetlenül kontrollált és csak részben piaci mechanizmusokon keresztül történik a magyar sportfinanszírozás. Mik az előnyei? Az előnye például az, hogy nagyon stabil a magyar sport, és ezen belül is a labdarúgás háttere. A G7 portál készített egy nagyszerű összeállítást a magyar futball háttéréről, és abból kiderül, hogy az elmúlt 7-8 évben meg négyszereződtek az átlagos bevételek, klubbevételek a magyar futballban. Ez részben azért az általános futballemelkedésnek is köszönhető, hiszen a Manchester United bevétele is megduplázódtak ebben az időszakban, de ez egy más kategória, máshol is indultak, tehát nálunk meg négyszereződtek. Megemelte a kormányzati akarat általánosan is a futball finanszírozását, de ez önmagában nem tett semmit, mert egyszerűen most ugyanazért kaptak több pénzt a csapatok, viszont 3 futball csapatot feltőkésített az elmúlt években a magyar közpolitika. Ez a 3 csapata a Molvidi, korábbi Videoton, a Ferencváros és a Puskás Akadémia. Nagyon érdekes megnézni, hogy mi történik, mi történt ezzel a 3 klubbal. Hogyan használták fel ezeket az erőforrásokat?
Azt látjuk, hogy a Molvidinek, illetve a Ferencvárosnak a legnagyobb a költségvetése már az előző szezonban is, hogyha jól emlékszem, 4 és 6 milliárd között mozgott a teljes éves büdzsé. Ebben a szezonban pedig akár még nagyobb is lehet.
Kezdjük a Ferencvárosnál, ami mindig is egy bonyolult képlet volt, amióta az eszemet tudom, és a sportot követem, és ez már néhány évtizede így van. Ugye volt történelmi hagyományoknál, ugye ellenzéki csapat, politikailag motivált csapat, volt egy... A Ferencvárosnál nagyon sok érdek és érintettség sűrűsödik, akár robbanásfeszéllyel benne. Ugye nyilván Kopatov Gábor személye meghatároz egyfajta érintett csoport, nagyon erősek a Ferencvárosnál, hogy tradicionálisan a szurkolói csoportok érdekrendszerei, és aztán keringenek még oly sok minden ki a Ferencváros körül. Például érdekes, mert a szponzorok számára is a Ferencváros volt mindig a legértekesebb dolog. Tehát nem csak ösztönözni kellett, ők a Ferencváros, amennyire én ismerem a piacot, minden nagy kiemelt magyar vállalat számára potenciálisan rajta volt a sportszponzorálási radarján, mert a Ferencváros tényleg nagyon tudna. A legnépszerűbb magyar csapat, Nemes Medvestől Batonyáig mindenütt szóval Ferencváros szurkoló. Tehát ott egy jó Ferencváros, egy nemzetközileg erős Ferencváros nagyon tudna jelni. Ehhez képest nem tudnak nemzetközileg teljesíteni. Azért az, hogy is mondjam, ekkora pénzösszeg mellett mégiscsak ebből több kellett volna, hogy kijöjjön, ezt mutatja éppen a Videóton, és ezt akarom mondani példánál. A Videótonnál ebből a pénzből, amit ők kaptak, ebből a feltőkésítésből, ők felépítettek egy futballvállalatot. Pont olyan futballvállalatot, amely a magyar futball méretéből, jellegéből adódik, és azt kell mondani, hogy professzionális. Mondok egy példát, tehát például a Videóton, vagy bocsánat, a Molvidi marketingje, különösen ennek az online megjelenése, szerintem bármelyik nyugat-európai élklubbal felveszi a versenyt. A pénzügyi menedzsmentjét belülről ismerem, vagy ránézésre ismerem, tudom, hogy jól csinálják a dolgot. Az egész csapat közül van egy olyan típusú professzionalitás, mint vállalat, ami szerintem példa lehet Magyarországon, és amennyire én tudom, egyébként gyakran fogadnak magyar klubcsapatokat, akik mennek tanulmányútra nagyon helyesen, hogy mit kell jól csinálni. Nyilván ehhez kell ez az anyagi háttér, ami meg van nekik, de kell egy olyan szemlélet, amely egyébként azt gondolom Garancsi István tulajdonosban benne van, ami a Balig Attila, Várkonyi Ádám vezette menedzsmentben benne van, szóval csomó olyan jó dolgot csinálnak. Amiből azt gondolom, hogy a dolgoknak az a természet, hogy előbb-utóbb kijöjjön egy ilyen szereplés. És tényleg nagyon kevés hiányzott, hogy Bajnokok Ligája szereplés legyen benne. Tehát én azt tudom mondani, hogy azt a pénzt, amit a közösség az adórendszeren keresztül rábízott a Videótonra, a Molvidire, ők ebben jól sáfárkodtak.
Van esély rá, hogy a Ferencvárosból is sikertörténet legyen mondjuk néhány éven belül? Most az egyik nagy cég, de akár ki is mondhatjuk, és akkor vagyunk korrektek, még jobban megerősítette az együttműködését a Ferencvárossal, szintén tőzsdei vezető cég a Telekom, és vélhetően ugye ez azt jelenti, hogy még nagyobb támogatást, még nagyobb stabilitást kap a csapat a következő időszakra.
Én szerintem ott most én nem vagyok semmilyen viszonyban Kubatov úrral, de én úgy tudom, hogy egy jó szervező, képes rendszerekben gondolkodni, tehát a Ferencváros felépíthető ebben a dologban. Most az persze már nagyon érdekes, hogy ő
azért... A Ferencváros ilyen nem csak a futballról szól.
Erről ezt akartam mondani, igen. És ugye van nekik a nagy álmuk, ugye ez a Fradi város, vagy a Ferencváros, az új sportkomplexum, ami szintén egy figyelem elvonó dolog. Ezért kéne egy olyan típusú szakmai menedzsment, aminek biztos megvan, csak egyelőre nem jöttek ki az eredményei. Ha váltani,
most volt edzőváltás.
Ha lehet, akkor ott kell váltani, és nem csak edzőkérdésről van szó, hanem mondom még egyszer, ma már régen nem egy edző dönti ezt a dolgot, hanem egy egész menedzsment stáb van mögötte. Most nézze, amit én mondok, azt nyilván pontosabban és jobban látják belül a Ferencvárosnál, de azt látszik, nézze, azt látszik, hogy nem jött ki, tehát nemzetközileg semmi sem jött ki a Ferencvárosból, ez hosszú távon nem tartható, mert ez több, mint ciki. És van a harmadik modell, ez a Puskás modell, ami megint egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ott aztán tényleg semmi nem jön ki.
Ez jöhet egyáltalán annyi nézőből?
Nem csak a nézők kérdése. Itt, hogy is mondjam, kultúrát nem lehet vásárolni, de lehet építeni. Tehát ők ennek az útnak az erején járnak. Tehát egy 10 éves a professzionális labdarúgás felcsúton. Ugye hát valamelyik Chelsea edző mondta annak idején, hogy a Chelsea nem nagy csapat, pedig akkor már eltek egy bajnokságot a Premier League érában, mert nincs benne a falakba, mondta. Szemben megy a Manchesterbe, vagy a Liverpoolnál. Tehát nagyon, nagyon szeretem ezt a mondatot. Mert be kell épülni, tehát egymásra kell épülni. Tehát ilyen értelemben bizonyos mértékig megértő vagyok azzal, hogy a felcsút most nem a felcsút játszik Európai Liga csoportkört. De az nehezen értelmezhet, hogy ennyi pénzzel a hátad mögött, ami van, ott jelenleg, amikor ez a beszélgetés folyik, tök utolsók. És nincs győzelmük. Tehát ez nem fér bele a rendszerbe, és azért emlékezünk, tavaly végül is középmezőnyben végeztek, meg kupadöntőt is játszott a Puskás Akadémia, de hát volt egy olyan időszak télenején, amikor még úgy tudtuk, hogy a kiesés ellen harcolnak. Szóval ennyi pénzzel, amennyit egyébként részben becslések alapján, részben a mérlegadatokból kiolvasható, látunk, azért most már ennél egy kicsit masszívabb csapatot kell összerakni felcsúton.
Beszéljünk a teljes magyar sportélet többi részéről. A labdarúgásról volt szó ugye gyakorlatilag az elmúlt 40-45 percben. A teljes magyar sportéletbe sokkal több pénz áramlott 2010-től, de különösen 2012-től, mint mondjuk 2010 előtt. Ugyanakkor egyre inkább látszódnak azok a jelek, hogy a sok pénz sem mindenre megoldás, illetve generál egyre több konfliktust.
Ez így van, ugye engem a feleségem néha meg szokott bízni nyáron, hogy locsolja meg a virágjait, és vannak ilyen kis kaktuszok, amire általában egy decit kéne locsolni, de én lelkes férként ugye egy liter számra szoktam önteni, úgyhogy mire megérkezik a feleségem, kétségesen látja, hogy kirohadtak a növényei. Valami ez történik kis részben a magyar sportban, mert ezek, mi egy gyenge fejletlen növényzettel mentünk neki a 2010-es éveknek, és öntöttük rá, ami szükségszerűen elfolytak ezek a pénzek. Nem tudta felszívni a magyar sport, majd ez hozzászokott ehhez a pénzbőséghez, és most nem folytatom a hasonlatot. Tehát valóban ilyen értelem, ahhoz képest van túl sok pénz a magyar labdarúgásban, amennyit még egyszerűen racionális döntésekkel fel tudna szívni. Ugyanakkor én az elmúlt, pont ez a nyár, és ez az év azért azt mutatja, hogy a mélyben valami megmozdult. Tehát azért nem lehet, a sportban nem lehet egyik, de beleöntöm, ez nem autó, nem olyan, mint az automata, a kávéautó, bedobom a pénzt, kijön a kávé. Bedobom a pénzt, aztán bedobom a pénzt, és elkezd csordogálni. Ha például megnézzük azért a kézilabdásokat, azért például az utánpótlás szinten egészen döbbenetes sikerszériája van a magyar kézilabdának, miközben felnőtt szinten a Győrnek és a Veszprémnek, Szegednek, a Ferencvárosnak nemzetközi szinten top, ugye a Győr BL győztes, de azért a válogatottai nem szerepelnek ilyen.
Sőt, egyelőre ugye azt láttuk, hogy nem voltak ott Rióban az olimpián, és bízhatunk benne, hogy Tokióban visszatérhetnek, de biztosak nem lehetünk benne.
Így van, viszont utánpótlás szinten jól teljesítünk. Van teniszezőnk, férfi teniszezőnk top 50-ben. Hát azért az nagyon komoly dolog, az ilyen nem volt. És akkor végig megy, van női tornász Európa bajnokunk. Rettenetesen erős továbbra is a kajakkenú, annyira erős.
Bár ugye a kajakkenúban pont még a 2000-es évek első éveiben sem voltak nagy gondok, az egy ilyen külön sziget volt már mondjuk a 2000-es évek olimpiáin is, mert mindig tudta hozni az eredményeket, és a gazdasági háttere is viszonylag stabil volt.
Pont annyi pénz volt, elég pénz volt a kajakkenúban. Mindig lehet persze több pénzt elkölteni, de pont ez a lényeg, amiről beszélünk, hogy elég pénz volt, ami motiválóként tud menni. Tehát, hogyha teljesítesz, van pénz, ha nem teljesítesz, nincs pénz. Tehát én is azt látom, hogy a kajakkenúban működött. Tehát azt tudom mondani, hogy én...
És az úgy tűnik, hogy most is működik, mert azt most is mint a szövetségnek nevezik, a Magyar Kajakkenú Szövetséget, amely állandóan innovációs programokat szervez, és a különféle topvilág eseményeken ott van az élvonalban. Gondoltunk csak arra, hogy az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta szülése után 3 VB címmel tért vissza. Tehát ott valami működik.
Abszolút, tehát... ugye magyar sportszurkó nem is tud más csinálni, mint leveszi a kalapját és lengeti a kajakkenú sportág, előbb büszkék vagyunk rá. Érdekes a vízilabda sorsa. A vízilabdát tekintem egy olyan kulturális örökségnek Magyarországon, ami nem azon egyik sportágunk, vagy nagyon kevés sportágunk, ami nem üzleti, nem pénz, nem szórakoztató kérdés, hanem kulturális kérdés. A vízilabda a vízilabda. Ez a mi krikettünk, ez a miénk. Tehát mi magyarok ezek vagyunk, a vízilabda vagyunk. Nyilván mindenki szurkol, hogy azért most nem vagyunk a topon, hogy visszakerüljünk a topra.
Faragó Tamás, a Vízilabda Szövetség elnökségi tagja, olimpiai és világbajnok, azt mondta az Európa-bajnokság után, hogy morális problémák is vannak, és a játékosok egy része megpróbál minél előnyösebb feltételeket kiharcolni a válogatott beli részvételért. Néhányan, akik pedig nem tudták kiharcolni ezeket a feltételeket, és egyébként mondjuk fáradtabbnak érzik magukat, vagy pihenésre van szükségük a nyáron, azok pedig nem vesznek részt a nagy eseményeken, mint ahogy láttuk, hogy a barcelonai EB-n is nem volt ott néhány meghatározó játékos. És ezt morális válságként fogalmazta meg. Úgy tűnik, hogy a mostani szakvezetés pedig azt tűzte ki célként Mersz Tamás szövetségi kapitánnyal az élen, hogy ettől az ősztől kezdve még jobban fiatalít. Ugyanakkor ilyenkor pedig mégiscsak megvan az a kockázat, hogy nehezebben jönnek az eredmények, hogyha a legnagyobb nevek nincsenek ott.
Itt válik el az, hogy szurkolók vagyunk, vagy nézők vagyunk a dolgon. Ha igaz, amit mondtam az előbb, hogy a vízilabda miénk, akkor megvárjuk, még az eredmények újra kijönnek.
Mi a helyzet a tenisszel? Ugye ott most botrány van, Fucsovics Márton, Babos Tíme, illetve a szövetségi vezetés, vagy egyes szövetségi vezetők között, és éppen így a US Open környékére csúcsosodott mindez ki, akkor, amikor látjuk, hogy Babos Tíme a párosban menetel, és Fucsovics Márton is ott volt a US Open-en, és meglehetősen színvonalas meccset játszott.
Jól rávilágít a magyar sportrendszer működésének anomáliája az egész esetben az én fejemben. Ugye az Európa Unió irányelve arra szól, hogy a közösségi támogatásoknak alapvetően arra kell szolgálniuk, hogy ha egy sportoló tehetséges, legyen lehetőség a tehetséget kibontakoztatni. Ez nagyjából 18 éves korig menedzseljük őket, ezt hívjuk utánpótlásnak, nem teljesen helyesen Magyarországon. Tehát azt mondjuk, hogy teret adunk, finanszírozzuk, esélyt adunk, hadd menjen. De egy olyan sportágban, mint a tenisz, ahol 18 éves kor után, ha tényleg olyan van benned, utána akkor bizony elkezdenek jönni azok az eredmények, hogy pénzben megmutathatóak. És akkor büszkék vagyunk rád. Hogy, ó, én is büszke vagyok, egy Djokovicstól szettet vett. Ó, ez nagyszerű a dolog. Azt nem értem, hogy ehhez miért kell közösségi támogatás innentől kezdve. Meglepetéssel olvastam, hogy mind a két kiváló teniszedzőnek közösségi pénz, az a szövetség finanszírozott dolgokat, ami hát több, mint meglepő a rendszerről. Kettő, szerintem az a jó, hogyha a teniszedző teniszezik, a szövetség megvezeti a szövetséget. Ha jól olvasom a sportolók szavait, akkor ők nem pénz miatt rázongan, hanem az egész szervezet, a magyar tenisz megújulásáért, stb. Szerintem akkor abba kell hagyni a teniszt, hazajönni, sportvezetőnek lenni, azt újítsák meg a magyar teniszt.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szívesen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották, a műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztőhelyettes és Dzsubák Tamás vett részt. Az arénát megnézhetik az Inforádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján is, és természetesen az infostart.hu oldalon is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.